A görög katolikus metropólia hírei. A héten van még lehetőség köszönteni a Miskolci Egyházmegyében a missziós keresztet. Az 52. Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus jelképe országjáró útja során november 2 és 4 között az Ózdi görög katolikus templomban állomásozik, majd innen Edelénybe szállítják, ahol 7-éig lesz látható. Hogy milyen programokkal készülnek egy egyházközség, arról a migorkat.hu oldalon lehet tájékozódni. Konferenciát szervez a görög katolikus metropólia Alamizsnás Szent János halálának 1400. évfordulója alkalmából. A tanácskozás november 12-én lesz Debrecenben, a metropóliai hivatalban. Reggel 8 órakor imádsággal kezdődik a nap, majd ökumenikus szemléletű, katolikus, ortodox és protestáns előadókat hallhatnak az érteklődők. Zarándoklatra hívja a görögkatolikus fiatalokat a GRFC, vagyis a görögkatolikus fiatalok klubja. Tavalyhoz hasonlóan most is el szeretnének csendesedni és Istenre figyelni a szemeszter vége felé, és görögkatolikusként hova máshova zarándokolnának, mint Mária Pócsra. A főként egyetemistákat megszólító imádságos együttlét november 8 és 10-e között lesz. Bővebb információ a GRFC Facebook oldalán keresztül kérhető. A bibliai személyeket, helyszíneket, az általuk elbeszélt történeteket minimalista stílusban megerőkítő kiállítás nyílt Nyíregyházán, az örökösföldi görög katolikus templomban. A tárlat november 17-ig látogatható. A bibliai logók egy kreatív projekt, amely 2017-ben indult. A világon egyedülálló kezdeményezés. Modern, minimalista stílusban vannak elkészítve a grafikák, amelyek bibliai személyekről, helyszínekről és a hozzájuk tartozó történetekről beszélnek. Még mindig nem késő megnézni Magyarország legnagyobb vidéki múzeumában a keleti rítusról szóló kiállítást. Istenfélelemmel, hittel és szeretettel közeledjetek. Ezekkel a szavakkal hív a diakónus a Szent Liturgiában szent áldozásra minket, most azonban kivételesen máshova invitálják a kedves testvéreket ezzel a felszólítással. 2019. május 24-én nyitott, és egészen október végéig lehet látni Pécsett, a Janus Pannonius Múzeumban a keleti rítus kincsestára kiállítást. Mihalovics Mihály atya vezetésével megkezdte szolgálatát a görög katolikus kórház lelkészség Budapesten. Célja, hogy a főváros kórházaiban fekvő görög katolikus betegeket segítse a szentségekben való megerősítéssel, közös imával és segítő beszélgetésekkel. Minden pénteken 15 órától az Országos Onkológiai Intézetben, illetve minden második vasárnap 10 órától a Semmelweis Kórház betegellátó épületében lesz szent liturgia. Még több információ a Mihalovics Kórház lelkész atyától kérhető a 0630 4150 58 38-as telefonszámon, vagy a bpkórházlelkész@gmail.com-on. Faültetési akciót hirdetett a görög katolikus metropólia. Szeptember 1-én a Teremtésvédelem napján elhatároztuk, hogy annyi fát ültetünk, amennyit csak tudunk. Talán még egyel többet is. Arra kérjük a magyar görög katolikus családokat és egyéneket, ültessenek egy-egy fát. Ez a görög katolikus faültetés jövő év mennybe menetel ünnepéig, május 21-ig tart. E komoly játék hevének érdekében három díjat is kisorsolunk. További részletek az Egyházmegyék honlapján olvashatóak.
Dicsőség Jézus Krisztusnak.
Dicsőség mindörökké.
Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést, a napindítót, a gondolatébresztőt, a tanítói beszélgetést itt a Mária Rádióban Dorcival, én pedig Fülöp atya vagyok, és aki hozzá szeretne szólni, az 061-374-0904-es telefonszámon is hozzá tud szólni. Hát nem mondom, hogy hajba kaptunk, de azért sok mindenről beszélgetünk itt ma reggel, Dorci. Hol is hagytuk abba a beszélgetés fonalát?
Igen, honnan beszéltünk itt a közvetített misékről, a rádiós online közvetített misékről.
Zsoltárokról,
imádságokról, igen. Így van. És én most egy kicsit olyan kényesebb vizekre veznék, és ez pedig a közösségi média. Uh-huh. Nagyon sokszor olvashatók a Facebookon, meg egyéb ilyen hirdető oldalakon bizonyos bibliai idézetek, szakaszok, így kirakadva egy-egy civil személy írásában, és alatta egy ilyen tanítás, elmélkedés, és utána rengeteg komment szekció van. Ugye egy nagyon-nagyon kis rövid...
Hozzászólások.
Igen, hozzászólások, amiket egy nagyon pici részlet, azt vettem észre, mennyire sok gondolatot ébreszt az emberben, és milyen félreérthető tud ez lenni. Azt szeretném kérdezni, hogy a közösségi médiás evangelizációról mit gondol az egyház?
Húha, megint megfogtál, jó nehéz kérdéseket teszel föl, mert ebben is inkább járatlan vagyok, bevallom, hogy erről én még nem is hallottam, csak tőled, hogy az evangelizációnak, vagy a Bibliáról való beszélgetésnek ilyen fóruma is van. Ami persze jó, hát hogy ne, nagyon jó, hogy beszélgetnek a Bibliáról, és érdekel, hogy jó, többnyire jó szándékú hozzászólások vannak?
Többé-kevés, viszont nagyon sok olyan emberhez is eljut, ami ugye végül is ez nagyon jó hír, hogy nagyon sok emberhez eljut a világon, viszont akik teljesen máshogy tudják ezt értelmezni, nagyon sok félreértésre van, meg félreértésre ad okot, és igazából itt az egyháznak a szerepére lennék kíváncsi, hogy mennyiben felelős például az egyház ezt kontrollálni.
Hát ugye kontrollálni, az egyháznak nem feladata a kontroll, nem az a dolga, hogy erkős csőszként azt felügyelje, hogy a világban milyen folyamatok mennek végbe. Valójában az isteni tekintélye kellene, hogy tudjunk megszólalni. És ebben ma elgyengült az egyház, én így látom, így érzékelem. Hát nyilván sok oka van ennek, például az, hogy annyira felszaporodott a közlési mező, az eszközök tára, hiszen régen, amikor az emberek hallottak valamit, az mondjuk a templomból, vagy meg az iskolából jött, semmi más nem volt, nem adódott. És akkor, amit a pap mondott, vagy a tanító, akkor hát az szinte szent volt, mert azt hallottuk. Már a tévé megjelenésével ez teljesen megváltozott, és aztán itt a közösségi média pedig teljesen fölrobbantott ezt a kapcsolati hálót, és nem nagyon jó, hogyha az emberek beszélgetnek, nagyon jó, hogyha a Bibliáról beszélgetnek, nagyon jó, hogyha van véleményük, hogyha megérint őket, hogyha hozzászólnak, hát ez semmi baj nincsen. Kicsit olyan, mintha azt várnánk el, hogy na, az egyház mit szól arról, hogy a busz megállóban miről beszélgetnek, mert ott mit tudom én még olyan dolgokról, hogy beszélgetnek, ami nem jó dolog. Szóval hát mindenki szabad, és az egyház pedig nem őrző ilyen értelemben. Persze őriznünk kell az emberek lelkét, de milyen eszközökkel? Az persze nem jó a másik oldalról, hogy katolikus emberek is sokszor engedik magukat ebbe az irányba elvinni, hogy az egyház tekintélye nem, számukra nem meghatározó. Kettős dolog ez. Biztos, hogy az egyház is tehet róla, de a katolikus embereknek is feladatuk, hogy ezt jól gondolják át. Tudnélik, van kánon, van szabály, van előírás, amit az egyház meg lefektet, a hittételek. Tehát nem mindegy, hogy mit gondolunk, pláne nem mindegy, hogy mit tanítunk. Nem mindegy, hogy hogyan imádkozunk. Ezek nagyon súlyos tényezők, amelyekben az egyház segít, hogy odafigyelnek rá. De mégis inkább nem a híveket, hanem a papoknak, püspököknek a felelősségét szeretném boncolgatni ebben a kérdésben, hogy kell, hogy legyen is állásfoglalás az egyháznak. Hogy ismerjék meg az emberek, hogy mit tanít erről az egyház. És sok esetben azt látom, hogy ezt igénylik is, és mi meg nem mindig tesszük meg ezt elég világosan. talán félünk is attól, hogy nem is tudom, úgy gondolják, hogy mi akarunk itt politikai irányokat befolyásolni, vagy nem tudom, nem, sok oka lehet ennek. Pedig én is azt vallom ugyanakkor, hogy az egyháznak tekintélyel kell felszólalnia, és hogyha ezek elhangoznak, amit az egyház tanít, hogyha legalábbis ismerhetővé válik, aki akarja, az hozzá tud férni, annak segít az eligazodásban. Mert mondom, hát ezekben nem szólhat bele, meg nem felügyelheti az egyház. Viszont van itt egy másik érdekes jelenség, úgy hívjuk, hogy hitérzék. Hogy az embereknek van hitérzékük. Van, akinek van akinek nincs. Van, akinek erősebb, van, akinek kevésbé. Hogy nem csak az a biztos, vagy az egyezik az Isten szavával, tanítása, kinyilatkoztatásával, amit az egyház kimond. Az ember érzi. Az ember belülről érzi, hogy hú, hát ez azért nem annyira egyezik.
Ez az érzés, ez a neveltetéssel, vagy pedig egy belső késztetés, amit talán már születésünktől kezdve belünk van?
Szerintem mind a kettő. Mert megfigyeltem, hogy van család, ahol sok gyermek van, és van, akiben ez a hitérzék nagyon szépen erősen jelen van, és van, ahol meg nem. És megfigyeltem azt is, hogy van mondjuk felnőtt megtérő, és annyira tiszta hitérzéke van, hogy az csuda. Tehát...
Vagy a kettő között is talán.
De mondjuk rákérdezek, hogy neked volt-e ilyen élményed, hogy nem föltétlenül mentél oda valamelyik atyához, hogy hát erre mit kell gondolni, hanem te is érezted, hogy hát ez nem egyezik az egyház tanításával.
Igen, meg talán az én, amit most én tanulok, ugye ebben a szakmában ez nagyon-nagyon fontos, hogy ugye a jogban, hogy kicsit ugye erkölcsösen, és ugye a hitnek megfelelően.
Kicsit erkölcsösen?
Nem kicsit, nem csak kicsit, de hogy a jogszabályoknak is megfelelően, viszont az erkölcsi vonalat teljesen víve. Uh-huh. Én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, mert katolikus egyetemre járok, és tanulok kánon jogot is, uh-huh. És ezzel talán így kiegészíti, uh-huh. De egy-kettő dolog voltam körül, és utána mentem az adott professzornak, és megkérdeztem, hogy na jó, de hát, hogyha a kezembe veszem a Bibliát, akkor ez nem teljesen, vagy egy
tehát
kicsit
nem egyezik meg a jogalkotott
nem pedig nem egyezik meg, de nagyon sok olyan, ami így félreérthető, és igazából bele lehet magyarázni a törvénybe egy kicsit talán az erkölcstelenebb részét. Aha. És akkor igenis utána kellett mennem, és nekem mostanában az egyetem alatt vettőd fel bennem nagyon sokszor ez, hogy ez az én erkölcsi érzékem, az én erkölcsi érzékem mást mond, hogy is van ez. Aha. És akkor nagyon sokszor professzor, utána meg felhívtam atyákat, és hogy akkor ez most, akik egy kicsit a jogban is járatosabbak.
Tehát a kérdésedre te magad is választatsz, mert fejleszhető.
Igen.
Tehát, hogy az ember ezzel foglalkozik, akkor egyre inkább kialakul benne. De van egy másik érdekes jelenség, és ezt most a görögkatolikus egyházunkról mondom, hogy amíg a zsolozsmát imádkozták a hívek, tehát vecsernyét, útrenyét, nyilván főleg szombaton és vasárnap voltak ezek, de amíg énekelték, akik éneklik ezeket a gyakorlatilag megénekelt hittanításokat, hittételeket, az annak természetes következménye, hogy kialakul ez a hitérzék, és tudják, hogy mit tanít az egyház. Nem, lehet, hogy még hittanon se voltak sosem, de az egyház imádságával mindez kitisztul bennük.
És az egyház mondjuk hogy áll ahhoz, hogy a közösségi médiában az evangélium terjesztése. Aha. Mert hogy például Ferenc pápa is azért a Twitter üzeneteiben mindig üzen, és ilyen napindítókkal buzdítja elmélkedése. Ez nem egy ilyen irányított kicsit?
Ebben elképesztő, amit Ferenc pápa művel, amit tud csinálni, hogy mennyi emberhöz elér, igen. És nyilván őnek, ő egy hihetetlen dinamikus lelki pásztor. És ez vezeti abban, hogy minden eszközt használjunk föl arra, hogy az evangéliumot terjesszük. Tehát az biztos, hogy nem csak, hogy szabad ezt alkalmazni, de kötelességünk is, mindaz, ami az eszköz a kezünkben van, azon keresztül az evangéliumot továbbítsuk. Persze, hogyha ez pápa, vagy egy pap csinálja, akkor azért megbízható, mint hogyha igen. Valaki gondol egyet, és akkor közzé teszi, meg van olyan felület is, média felület, ahol, ami katolikusnak mondja magát, de egyáltalán nem most, csak magának ki jelölti. Úgyhogy hát veszélyes terület is, mondjuk ki nyugodtan, de ez nem tarthat vissza bennünket attól, hogy ne éljünk vele. Na hát, kedves hallgatók, örülök, hogy erről tudtunk beszélgetni, és folytassuk tovább, abban bízunk, hogy ez a mai beszélgetés műsor valamelyes közelebb vitt bennünket egymáshoz is, de leginkább az Úristenhöz. Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké! Thank you.